Ez a Protector Podcast. A Stylers Group vezetői és IT technológiai podcast sorozata.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én Lackó Gábor vagyok, a Stylers Group és a Protector egyik alapítója. És hát 2024-re már több mint 26.500 működő műhold van orbitális pályán, és 2023 volt Zsinórban a harmadik év, amikor megdőlt előző évi pályára állítási rekord. Számunkra két ok miatt érdekes most ez az összefüggés. A legfontosabb, hogy a mai vendégünk Tarcai Norbert, az FMRSIS CTO-ja, kifejezetten érdekelt ebben a növekedésben. A másik ok, hogy az űripar radikális növekedése számtalan lehetőséget biztosít a hazai vállalatok számára. Ebben a beszélgetésünkben az FMRSIS tapasztalatain keresztül nézzük meg, hogy mit tartogat az űripar az IT-fókuszú vállalatok számára. Norbert, szeretettel köszöntelek.
Köszönöm, én is üdvözlök, és minden podcast hallgatót én üdvözlök.
Hogy kerültetek ide? Mesélj egy kicsit, ugye egy viszonylag friss startup vagytok. Kik vannak a cégetek mögött, illetve hogy kerültetek egyáltalán az űriparba?
Azt hiszem, azt elmondhatom, hárman vagyunk alapítók, tulajdonosok, és mindhármunkról elmondható az, hogy már régóta, akár gyerekkorunk óta érdeklődünk az űr iránt, űripar iránt, űrkutatás iránt, csillagász iránt, tehát ezek természettudományos területek iránt, és igazából 2020 derekán alapítottuk meg a céget, amikor gyakorlatilag így összeállt minden, egymásra találtunk, ismertük régebbről is egymást, de úgy akkor volt az az időpillanat, amikor alkalmasnak láttuk, a Covid közepén természetesen, azt, hogy alapítsunk egy céget, mondván, hogy nyílt egy új lehetőség itt Budapesten, az előtt indult egy picivel a ESA-nak, azaz az Európai Űrügynökségnek az inkubációs központja. És mi úgy gondoltuk, hogy ezt a lehetőséget megragadnánk, és picivel később pályáztunk is rá, és gyakorlatilag így elindítottuk a saját vállalkozásunkat ezen a területen.
Ugye nektek a fő profilotok az főleg az, hogy felhő alapú szolgáltatással segítitek az űrmisszióknak a tervezését, nanoműholdak építését. Mesélj egy kicsit nekünk a nanoműholdakról, meg itt a nomenklatúráról egyáltalán, hogy mikről is beszélünk, mert pont itt az előadás előtt beszéltük, hogy azért nagyon sok olyan szakzsargon van, amit nem is biztos, hogy mi értünk. Egy picit ebbe beleavatsz minket, azt megköszönöm.
Jó, szerintem kezdeném akkor a missziótervezésről, tehát alapvetően mi műholdaknak a missziójának a kitalálásával, az, hogy egy mérnökcsapat hogyan tudja megvalósítani azt a business célt, amit kitűz mondjuk egy fővállalkozó a saját műholdja számára. Ehhez viszonylag sok analízist, szimulációt kell elvégezni, és mi erre nyújtunk szolgáltatást, egy felhő alapú szolgáltatást, és ezt a folyamatot próbáljuk egyszerűsíteni, lerövidíteni a tervező mérnökök számára, akik a műholdat aztán építik, és utána majd az üzemeltetést végzik. Röviden talán a missziótervezésről ennyit. A másik fele az az, hogy nanoműholdak. Most a műholdaknak sok kategóriája van, de legegyszerűbben talán azt lehet mondani, hogy vannak nanoműholdak, small satok úgynevezett, illetve nagy műholdak. Ezek a nanoműholdak ilyen pár 10 kilós, 10 kiló kategória. Ebbe tartoznak a CubeSatok, amire most mi jelen pillanatban fókuszálunk. És ennél egyen nagyobb kategória a small satok, ami már akár 100 kilós műholdat is jelenthet, és a nagy műholdak meg akár tonnásak is lehetnek. Igazából erről azt kell tudni, és talán ez a, lehet, hogy erre vissza fogunk térni későbbiekben, hogy az utóbbi, hát 10-20 évben nagyon felpörgött a kis műholdaknak az iparága, mert elérhetővé váltak azok a gyakorlatilag, most itt használok egy olyan fogalmat, amit nem tudom, hogy meg kell magyaráznom, ez a úgynevezett koc alkatrészek.
Szerintem mondjad. Tehát
gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy tudunk olyan alkatrészekből műholdat építeni, amit a autóipar használ fel. Ami jóval olcsóbb, mint egy space alkatrész, mondjuk, amit kifejezetten a nagy műholdak számára űriparba szánnak. És ezáltal, hogy elkezdtek építeni ilyen kis műholdakat, így sokkal olcsóbbá vált maga ez a technológia. Sokkal olcsóbb megvalósítani például egy olyan kis műholdat, ami a Földet fotózza, hogyha egy konkrét példát akarok mondani. Vagy ami mondjuk egy telekommunikációs szolgáltatást nyújt. És ezen kívül még millió más alkalmazási területe lehet, tudományos alkalmazás, csillagászati megfigyelés, stb. Szóval itt igazából nagyon széles a paletta. És mi kifejezetten a CubeSatokra specializálódunk első lépésben, ez igazából egy ilyen business development döntéskérdése volt számunkra, mert úgy gondoltuk, hogy azért jó elindulni ebbe az irányba, mert viszonylag nagy a piac, sok CubeSat épül az utóbbi 10 évben, és egyre több, azt látjuk, hogy gyakorlatilag minden évben majdnem megduplázódik, de százalékosan nagyon szignifikánsan nő minden évben a CubeSatok száma, és egy jól körbehatárolható standard írja le azt, hogy mi egy CubeSat. Úgyhogy szimulációs szempontból viszonylag könnyű kezelni, ezért ez egy nagyon jó belépési pont erre a piacra számunkra.
Ugye mondtad már, hogy vannak különböző felhasználási módok, akár a Földet fotózni, akár ugye telekommunikációs célok. Ezen kívül mi az a legjellemzőbb alkalmazási mód, amikkel találkoztok, és egyáltalán kik azok a potenciális ügyfeleitek, akik szembe jönnek? Ugye mondtad, hogy itt akár a tervezésben a tervezők is. Lehet-e megnevesíteni ezek közül, hogy kik, milyen típusú vállalatok, cégek?
Most úgy néz ki jelen pillanatban, hogy a legnagyobb érdeklődés azon cégek, a mi szoftverünkre legalábbis, azon cégek felől van, akik nem saját maguk tervezik nulláról és építik nulláról a CubeSatjaikat, hanem megvásárolják alrendszerenként, úgymond. Tehát úgy kell elképzelni egy ilyen kis műholdnak a felépítését, hogy van mondjuk egy onboard computer, ami ellátja a minden számításra, ami a fedélzeten szükséges, ezen kívül van egy kommunikációs egység, van egy navigációs egység, és adott esetben a egyéb más, illetve payloadok, az meg a business célnak megfelelően adott, mondjuk egy kamera. Úgy néz ki, hogy azok a cégek veszik igénybe a mi szolgáltatásunkat leginkább, és azok érdeklődnek, akik ezeket a műholdakat nem nulláról fejlesztik, hanem úgymond a rendszerekből építkeznek egy megrendelő számára, és a misszió tervezésre nincs kapacitásuk, vagy szakértelmük, nincs külön mérnökük rá, így a mi szolgáltatásunk adott esetben ideális nekik. Akár úgy, hogy felhasználják csak a szoftverünket, vagy mondjuk konzultancy jelleggel mi meg tudjuk nekik csinálni a missziónak a tervezését.
Milyen missziókat indítanak jellemzően?
Jellemzően, hát a legnagyobb szegmens, amit említettem, a fotózás, tehát hogy földmegfigyelésre nagyon sok műhold épül.
És ez inkább hadipar, vagy inkább tudományos jellegű?
Hát most piaci, nem tudományos, és nem is hadiparra gondolok itt, hanem mondjuk mezőgazdasági. A mezőgazdaság egy nagyon nagy felhasználási területe mindenféle földmegfigyelési adatnak, műholdról termelt adatnak igazából. De ezen kívül például hajóútvonalak monitorozása, ami még szintén nagyon nagy, kommunikációs műholdak is egy viszonylag feltörekvő, most itt nem feltétlenül csak a Starlinkre kell gondolni, gondolom arról mindenki hallott, de az mondjuk egy másik kategória. De ezen kívül, vagy a Starlinken kívül rengeteg másik cég van, aki kommunikációs szolgáltatást akar, specializáltan mondjuk hajók számára, vagy esetleg földi egységek számára.
Itt tegyük fel, hogy ugye valaki használja a ti szolgáltatásotokat. Mi a különbség, miben tudtok igazán segíteni, nyilván a szakértelmetekkel, de hogy üzletileg nekik miben tudtok segíteni, szemben azokkal, akik mondjuk nem használják a ti szolgáltatásotokat? Gyorsítotok esetleg, olyan szakértelmet adtok, ami nincs náluk?
Alapvetően igen, azt próbáljuk meg... Röviden igazából úgy közelítenném meg ezt a kérdést, hogy a mi szolgáltatásunkkal egyszerűbben és gyorsabban tudják elvégezni azokat az analíziseket egy szoftveren belül, amit jelenleg mondjuk 6 különböző szoftverrel tud egy cég megvalósítani, és akkor ugye az a probléma fent a mérnökök számára, hogy meg kell tanulni a különböző szoftvereket, és a szoftverek között még mind a mai napig nagyon sokan Excel-ekkel viszik az adatot ide-oda. Na most ugye mi ezt ki tudjuk küszöbölni, és a mi szoftverünkben integráltan tudják elvégezni az összes szimulációt, analízist. Mert ugye azt kell tudni ezekről az analízisekről, hogy oda-visszahatnak egymásra. Most mondok egy példát, például ki kell számolni azt, hogy mennyi energiát termelnek a napelemek a műhold fedélzetén, és az elég lesz-e, hogy feltöltse az akkumulátort. A másik oldalon ugye van a műholdnak egy fogyasztása, a műhold arra rendszereinek egy fogyasztása, és akkor ezt a balanszot kell kiszámolni, hogy ez így jó lesz-e az adott pályán. Mert lehet, hogy van olyan pálya, amin adott napelem konfiguráció elég energiát termel, de mondjuk egy másik pályán meg nem. Úgyhogy, és ugyanígy visszahat rá például a rádiókommunikáció is, hogyha egy nagyobb teljesítményű rádiót teszel rá, akkor aminek annak sokkal nagyobb lesz a fogyasztása, tehát értelemszerűen módosítani kell mondjuk a napelem konfiguráció, több napelemet kell rátenni, vagy valami, hogyha éppen úgy jön ki a lépés. És ezeket kell egy tervezési folyamatnál mind végig számolni. Illetve hát millió egy más dolog van még, ha kicsit elrugaszkodunk az alacsony föld körüli pályáról, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy a pár száz kilométernél magasabb pályákra megyünk, adott esetben geopályára, vagy extrém esetben hold körüli pályára, akkor már érdekes az, hogy milyen sugárzási környezetet fog, milyen sugárzási környezetben fog a műhold operálni. Tehát ott már ki kell számolnunk azt, hogy mennyi lesz a bejövő dózis, azt az adott elektronika kibírja-e. Jó-e az a mikrochip, amit mondjuk leveszünk a polcról, amit mondjuk egy autóipar alkalmaz, vagy kell annál toleránsabb, ami jobban bírja a sugárzást. Ez most egy másik példa volt, de igen, tehát hogy nagyon egymásra hatnak a különböző analízisek, és igazából ezt mi leegyszerűsítjük, és próbáljuk egy olyan platformba integrálni, ahol kollaboratív módon a mérnökök együtt tudnak működni, és viszonylag egyszerűen meg tudják csinálni ezeket.
Tehát magyarul igazából, ha lehet így fogalmazni, akkor felgyorsítjátok az ő folyamataikat is, és ezzel tulajdonképpen a piacra elő tudnak akkor kikerülni akár.
Igen.
Érthető.
Igen, mindenképpen ez egy fontos cél az, hogy gyorsabb és egyszerűbb legyen az a folyamat, mert a cégek számára nem mindegy az, hogy hány mérnökórát ölnek bele egy fejlesztési folyamatba.
Kicsit itt visszatérve rátok, ugye mondtad is, hogy hárma voltatok, vagytok alapítók. Mi a legnagyobb kihívásotok, és mi az, amivel jár egy ilyen típusú startupnak az élete?
Kihívások? Hát néha úgy érzem, hogy csak az van igazából. Mindenképpen az indulásnál az egy nagy kihívás, hogy megtalálja az ember a megfelelő alkalmazottakat, kontraktorokat, akikkel tud dolgozni, mert annyiban azért ez egy speciális iparág, hogy több tudást igényel. Tehát, hogyha én fel akarok venni egy, mondjuk egy frontendest, az tök jó. Csak ugye jelen pillanatban még a cég annyira kicsi, hogy valószínűleg nem csak frontend feladatokat kell tudnia elvégezni, hanem azért valamennyire értenie kell azt, hogy mi a gondolat a mögött, amit ő csinál, vagy amit meg kell valósítani, és ugyanez backenden. Úgyhogy viszonylag nehéz olyan szakember találni, azt hiszem, akinek megvan a megfelelő tudása minden területen, úgyhogy gyakorlatban ez úgy működik, hogy ha lehet úgy fogalmazni, ki kell nevelni, meg kell tanítani az embereket, hogy erre a plusz extra tudásra, ami az űriparban szükséges.
És miért pont az upstream vonalat választottátok a downstream-mel szemben? Van-e egy olyan összefüggés ebben, hogy könnyebben elérhető egy upstream vonal egy magyar vállalat számára, könnyebben tud startupot indítani?
Részben igen, mert a szoftveres rész az viszonylag könnyebb, mert kevésbé tőkeigényes. Viszont az upstream az jellemzően hardveres műfaj. Tehát talán mondhatom azt, hogy ha úgy globálisan nézzük az upstreamet, akkor az egy nehezebb és tőkeigényesebb, mint a downstream. A downstreamnél sokkal inkább jellemző az, hogy szoftveres megoldások, például mondjuk adatfeldolgozásra lehet építeni szolgáltatást. Most, hogyha megint egy példát kell mondanom, a Európai űrügynökségnek van nem egy műholdja, ami különböző földmegfigyelési műholdja, ami különböző adatokat szolgáltat. Arra konkrétan cégek tudnak ráépülni, és nagyon sok cég is épül rá, hogy az egyébként ingyenesen hozzáférhető adatot feldolgozzák olyan formában, ami utána hasznosítható a végfelhasználó számára, legyen az mezőgazdaság, vagy bármi más.
Hogy kell elképzelnünk, hogy kicsit átforduljunk egy másik témára, az európai és globális űrstruktúrát? Teszem azt, én egy olyan vállalkozó vagyok, aki szeretnék elindulni egy ilyen területen, de még nincs benne mondjuk tapasztalatom. Hogy kell elképzelni ezt?
Igazából Európából nézve a legfontosabb az, hogy az ember megismerje az Európai űrügynökséget, tehát az ESA-t, mert megkerülhetetlen szereplő, és igazából a projektek nagyon-nagyon nagy része az ESA-n keresztül fut itt Európában. Tehát, hogyha egy új szereplő akar belépni a piacra, akkor mindenképpen tisztában kell azzal lennie, hogy működik maga az Európai űrügynökség, mi a felépítése, hogyan lehet projekteket megnyerni. És nyilván egy friss szereplőként nem fog tudni rögtön prime kontraktorként belépni a piacra, ezért igazából tanácsos kinézni egy olyan területet, amiben a cégnek megvan a tudása, adott esetben van valami múltja is, és az értékláncnak egy alsó pontján mondjuk beszállítóként belépni más európai piacon már meglévő cégek mellé. Tehát igazából ez a legegyszerű, ez sem egyszerű, tehát ez is nehéz, de
tehát harmadik, negyedik vonalra, vagy alvállalkozójának talán igen, be lehet szállni, és akkor így lehet nagy részbe csatlakozni gyorsabban.
Igen, mert azt tudni kell, hogy tényleg az van, hogy az Európai Ügynökségen viszi a projektek nagy részét, vagy adja a projektek nagy részét, és ott a bírálatnál nagyon-nagyon számít az, hogyha megtendereznek, tettnek egy projektet, hogy mennyi tapasztalata van az adott cégnek, és ezt fel kell építeni. Ezt meg úgy lehet felépíteni a legegyszerűbben, hogyha kisebb feladatokat elvállalva, akár minimális, tehát tényleg csak egy-két hónapos, nem tudom én, pár száz munkaórás ennyi feladatot elvállalva egy nagyobb cégnek valamit beszállít. És hogyha pár ilyet össze tud szedni egy induló cég, nyilván ezt idő felépíteni, akkor már könnyebb valahol fentebb becsatlakozni, mondjuk szubkontraktorként egy nagyobb projektbe, és előbb-utóbb el lehet oda jutni, hogy prime-ként is tudjon szerepelni az ember. De ez idő.
Ugye mondtad az Ézát, hogy egy kvázi megkerülhetetlen pontja itt az európai ökoszisztémának. Ehhez egyébként a magánszektornak a megrendelései, azok hogyan tudnak csatlakozni? Csak az Éza van, és akkor azt úgy kell elképzelnünk, hogy mindenek fölött, hogy ettől függetlenül azért a magánszektor is ad ki olyan projekteket, tendereket, amin akár érdemes elindulni.
Vannak, igen. Egyébként amellett, hogy dominánsan a Európai Ügynökség tendereztett projekteket, mondjuk nagyobb ipari szereplőkhöz, mondjuk Airbushoz, Thaleshoz, három ilyen nagy európai integrátor van, és ők még szoktak így tendereztetni. Tehát hozzájuk érdemes szintén próbálkozni, bárhogy becsatlakozni, vagy az ő projektjeikhez becsatlakoztatni. Mert az is egyébként utána, előbb-utóbb minden út az Ézához vezet, tehát nagyon sok esetben az integrátorok által vitt projektek is valahol az Ézához futnak be, vagy az Éza által részben, vagy egészben finanszírozottak.
Tehát akkor valahogy, ha valaki be akar kerülni, akkor mindenképpen ebbe a láncba kellene becsatlakoznia. Ti, nektek személy szerint van-e bármilyen tapasztalatotok ide becsatlakozni? Milyen kihívások voltak, ami buktatók, vagy olyanok, ami érzéssel volt, hogy ezt is meg kellene ugranunk?
Igen, ezek igazából mi jelenleg itt tartunk, hogy ebbe a láncba próbáljuk megkeresni a helyünket és becsatlakozni. Mi ugye azt említettem, hogy úgy indultunk, hogy a inkubációs programjába veszünk részt a Európai Ügynökségnek, és például ez egy olyan pont, ami talán legkönnyebben megugorható egy frissen induló kis magyar vállalkozás számára, mert tényleg az a feltétele, hogy a téma, amivel indul a cég, az ötlet, a projekt, az űriparhoz köthető legyen valamilyen mértékben. Tehát, hogyha nem is feltétlen műholddal kapcsolatos, de ha űriparhoz köthető, akkor már azzal el tudnak pályázni lehet az inkubációs programba. Aminek van egy nagyon-nagyon nagy előnye, mégpedig az, hogy így el tudja kezdeni építeni a vállalkozással kapcsolatait a Ézával, mert ez hivatalosan egy Éza program, amit egy magyar inkubátorház itthon Budapesten a Design Terminál csinál, és így a cégeknek lehetősége van konferenciákon részt venni, Éza expertekkel beszélni, mérnökökkel beszélni, megismerni őket, és azt, hogy ők hogyan látják. Nagyon sok tanácsot tudnak adni, és egyébként segítenek, tehát nagyon segítőkészek az Éza expertek, viszont limitált az idejük, tehát nehéz elérni őket, igazából ez a legnagyobb nehézség, hogyha az Ézával kapcsolatba kerül az ember, hogy én úgy látom, hogy nagyon túlterheltek, és lassan tudnak reagálni bármilyen megkeresésre. De hát kitartóan, szorgosan írogatni kell nekik az e-maileket, és akkor előbb-utóbb válaszolnak.
Egyébként itt működtök együtt olyan hazai cégekkel, hasonló szőrű cégekkel, akikkel mondjuk összeálltok egy-egy projekt kapcsán. Vannak-e olyan más magyar űripari IT, illetve fejlesztési szoftveres vonalhoz köthető cégek, akikkel együtt tudtok működni, hogy mondjuk előrébb jussatok? Érdemes egyáltalán ilyen összefogásokat kialakítani?
Egyébként érdemes mindenképpen, Mi nekünk kapcsolataink az elsősorban űripari cégekkel van. Konzultanszi jelleggel csináltunk sugárzás analízist egy magyar cégnek, meg egyébként nem csak magyar cégnek, de alapvetően minden kapcsolat számít. Tehát ez egy olyan iparág, ahol nem lehet meglenni anélkül, hogy az ember ne építgesse a kis kapcsolatait.
Hát egyébként mindenhol is.
Egyébként igen.
De hogy ez akkor jelentő. Itt hatványozottan igaz.
Tehát, hogy az kell, hogy ismerjék a nevedet, a cégedet, mit csinálsz, hogyan csinálod. De alapvetően ez egy nagyon nemzetközi piac. Tehát az itthoni cégekkel nem lehet megélni csak kizárólag. Tehát hogyha valaki úgy gondolja, hogy itthon akar operálni, az nem igazán fog működni, mert tényleg annyira nemzetközi az egész, hogy nem lehet elkerülni azt.
Ki kell menni a NASA-hoz is, amerikai oldalra is, vagy itt elegendő Európán belül?
Az egy elég nagy lépés egyébként. Uh-huh. Igen, hogyha valakinek van lehetősége, vagy tud, akkor igen, mindenképpen, mert az amerikai piac is egy nagyon nagy piac. Nem könnyű, mert innen nézve azért zártabb. Tehát, hogy európai cégként, főleg kis cégként nem egy egyszerű dolog bekerülni egy amerikai projektbe, egy NASA projektbe. Nem teljesen lehetetlen, főleg azokban a projektekben, amik a NASA-ESA együttműködésben születtek, vagy a két agency viszi egymással párhuzamosan, vagy egymást karöltve. De hogy ne csak az ESA-t említsem, mondjuk a indiai űrügynökség, ami még egy nagyon jelentős, meg a japán űrügynökség, ami szintén egy nagyon jelentős szereplő így a világban. Tehát bármerre, amerre az ember lehetőséget lát, és a témába illeszkedik, azt szerintem meg kell ragadni, és csinálni kell, mert igazából az, hogyha tudsz kialakítani egy kapcsolatot mondjuk egy japán céggel, bekerülsz egy japán projektbe, az szintén egy nagyon nagy pluszpont, hogyha egy ESA projektbe utána részt akarsz venni.
Ugye mondtad, hogy inkubációs programok, network, ezek mind-mind nagy segítség tudnak lenni egy-egy előrehaladás során. Ugye van már egy rálátásod arra, hogy itt a szoftveres űripari területen mik azok, amik talán manapság izgalmas témák is mennek. Ha most javasolni kéne területeket szoftveres űripari világból, mik azok a területek, amiket azt mondanád, hogy na ebbe talán érdemes lenne belevágnia annak, aki most kezd bele, mik azok a hot topikok, amik most tényleg így futnak a piacon?
Igazából talán amit említenék, az downstream az egyik. Bármi olyan alkalmazás, ami adatfeldolgozással kapcsolatos, abban szerintem viszonylag egyszerű elindulni. Ez részben igaz, és részben nem is igaz. Éppen emiatt, mert hogy egyszerű elindulni vele, ezért nagyon sok szereplő épít szolgáltatást ilyenek, tehát a verseny az nagyobb. Úgyhogy ott mindenképpen arra kell törekedni, hogy jobb szolgáltatás. Nyilván ez mindenhol igaz, de itt kifejezetten kiélezett tud lenni a verseny, mert az utóbbi 5 évben, sőt, akár már 10 évben is nagyon sok cég lépett be a downstream oldalon ezen a területen.
Nektek egyébként a közép-hosszú távú üzleti célotok itt hogy alakul? Tehát, hogy szeretnétek egy meghatározó régiós szereplők lenni, és mondjuk terjeszkedni, növekedni, vagy mi az az üzleti cél, amit szeretnétek elérni?
Mindenképpen, és közép-hosszú távon a CubeSatok világából is kicsit ki akarunk lépni, és tágítani akarjuk a SmallSatok felé, tehát mondjuk úgy egyszerűsítve, hogy a 10 kg-os műholdtól a 100 kg-os műholdig, hogyha így akarom megfogalmazni. De alapvetően célunk az az, hogy lefedjük a teljes fejlesztési folyamatot a elejétől a végéig egy műhold misszió számára. Jelen pillanatban, amivel indultunk, az a misszió tervezésnek az eleje. Azokat az analíziseket támogatjuk, amik így a megvalósíthatósági tanulmányhoz szükségesek, és a legelső tervezési fázisokhoz. Ezt szeretnénk kibővíteni, hogy támogassuk az összes analízist, ami mondjuk a fellövésig, vagy adott esetben a műhold élete végéig tart.
AI mindenhol. AI-ról hallani most szerintem eleget mindenhonnan, a médiából, technológiai világból. Emellett még nyilván ott lehet a blockchain is akár, ami talán kevésbé játszik még szerepet, bár nem tudom erre, és kérném is a véleményedet itt az űriparban. Mit látsz egyébként, mennyire lehet alkalmazni, mennyire lehet aktívan használni az új technológiákat?
Abszolút mértékben, viszont ugye még igazából, hogyha a blockchain-t említetted, az még nagyon az útkeresés elején jár jelen pillanatban, főleg az űriparban. Én egy-két olyan projektről tudok, ami így kísérleti jelleggel futott. Volt egyébként pályázata is, a ötletpályázata igazából, hogy küldjetek be ötleteket az Európai Űrügynökségnek, nézzük meg, hogy egyáltalán tudunk-e vele valamit kezdeni. Úgyhogy erre én azt mondanám, hogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Az AI az egy kicsit letisztultabb már, jobban lehet látni azt, hogy mely területeken lehet majd alkalmazni, de azért ott is még nagyon sok új terület jöhet be. Most egy példát mondok a saját szektorunkban. Misszió tervezésnél ugye nagyon sok olyan tudás van, ami például előző missziókból jön. És vannak rá próbálkozások, illetve én úgy tudom, hogy van is rá alkalmazás, hogy például egy large language modellt építenek korábbi misszióknak a dokumentációjából. Na most azt kell tudni, hogy egy-egy missziónak a dokumentációja az horribilis mértékeket tud ölteni, és az egy komoly szaktudást igényel, hogy valaki átlássa az egészet. És arra építettek modellt, hogy a űrügynökség által finanszírozott, illetve a űrügynökség által vezetett projektek dokumentációjából építettek egy ilyen large language modellt, ami úgymond segít a mérnökök számára, nem csak a dokumentáció írásban egyébként, hanem a parametrizálásban bizonyos kérdéseknél kitalálni azt, hogy hol mi lehet a adott jó megoldás egy kérdésre analízis esetén. Például, hogyha az a kérdés, hogy milyen pályára megy egy műhold, hogyha ez a üzleti célja az egésznek, akkor ugye ez egy komplex kérdés, és egy ilyen modell, ami be van rá tanítva nagyon-nagyon sok misszió által, az abból ki tudja találni, azt nem tudom milyen sikerességgel egyébként, mert arról nem tudok, hogy élesben lett-e tesztelve, tehát hogy az alapján lett építve bármilyen műhold vagy misszió tervezve, amit ez a modell adott ki, de tud javasolni dolgokat.
Ami nyilván gyorsít, könnyít, átgondolás segít.
Szintén, igen.
Ugye arról már beszélgettünk, és ezt mondtad is, hogy milyen kihívások jelentkeztek akár itt az alapítás során. Ugye eltelt már egy pár év, amióta ti működtök. Üzleti, technológiai, akár toborzási, amit ugye említettél is, kihívások. Mi az, ami még esetleg így eszedbe jut, és jelentős lehet a saját világotokból?
Én azt mondanám, hogy mi egy nagyon szerteágazó területen dolgozunk, tehát az a know-how, amit a cégnek úgymond tudnia kell, vagy cégbe benne kell, hogy legyen, az nagyon széles. És ez igazából visszavezethető a szakemberekre, tehát az, hogy milyen embereket tudunk találni erre a kérdéskörre. És nekünk konkrétan szerintem ez a legnagyobb kihívás, mert azt látjuk, hogy a sales oldala viszonylag úgymond, most volt egy sales kampányunk, ami elmondhatom, hogy szerintem viszonylag sikeres volt, egész sok megkeresés érkezett abból a kampányból, úgyhogy úgy néz ki, hogy a következő egy hónapon belül, amikor a szoftverünk publikussá válik, akkor már úgy tud indulni, hogy lesz néhány ügyfelünk.
És ez egyébként ez mennyire igényel személyes sales-t, vagy ez inkább online formába mentek worldwide szinten, célzott szinten, vagy ez egy nagyon ilyen személyes megyek és utazók típusú dolog?
Is. Nagyon fontosak egyébként nem csak a konkrét mi területünkön, de az egész űriparban a konferenciák. Nagyon vicces módon az összes űripari konferenciát azt őszre szokták szervezni valamiért, így szeptembertől novemberig be van táblázva az ember, és ezeken a konferenciákon, B2B meetingeken tud kapcsolatokat építeni, és nagyon sok megkeresés vagy kapcsolat későbbiekben innen jön, ez az egyik oldala, de ettől függetlenül működik az online sales is, tehát e-mailben, cold e-mailben megkeresni cégeket, ha tényleg passzol, és olyan a termék, ami az adott cégnek, tehát sikerült csinálni egy olyan piackutatást, ahol az ember megtalálta ténylegesen azokat a cégeket, akiknek segít a szolgáltatása, akkor mi azt látjuk legalábbis, hogy nagyon nagy az aráta, amivel kapunk visszajelzést.
Ha egy kicsit kitekintünk még arra, hogy mekkora a zaj általában a szoftveres megoldásokra az űriparban, mennyien próbálnak bekerülni, milyen sikerességgel lehet átfordítani egy-egy startupot, kezdeményezést, szoftveres megoldást, kvázi sikeressé, mekkora itt a piac, mekkora a zaj?
Szerencsére, hogyha az ember tényleg ki tud építeni néhány kapcsolatot, onnantól kezdve már sokkal egyszerűbb. Mert hogyha van egy-két fix kontraktora, vagy megrendelése, projektje, amivel bekerült, és tényleg jól csinálja, amit csinál, akkor onnantól kezdve mondhatni azt, hogy megy. Tud menni a dolog. Legalábbis a mi tapasztalatunk az ez, de ez nem jelenti azt, hogy nagyon egyszerű lenne, mert ugye folyamatosan föl kell hajtani a projekteket. És a mi esetünkben mi ugye egy software as a service terméket kínálunk, fogunk kínálni, ez majd el fog válni remélhetőleg a következő fél egy évben, hogy ez mennyire találja meg így a piacát, mennyire kell majd pivotálni, de előzetesen a visszajelzésekből, cégekkel, ahogy beszélgettünk, illetve az eddigi megkeresésekből úgy tűnik, hogy nekünk sikerült valamennyire most így jól pozícionálni az indulást, és az viszont egy tényleg érdekes kérdés, hogy innentől hogyan tudunk tovább lépni. De alapvetően én úgy látom, hogy ötlet az van sok, és ennek egy, hát én azt mondom, nem, hogy azért egy kisebbik része az, amiből a végén valóság lesz. De amelyik el tud indulni a megvalósítás irányába, az szerintem onnantól kezdve már egyszerűbb talán.
Jó, lassan itt a beszélgetésünk vége fele közeledve, az utolsó kérdésem arra vonatkozik, hogyha így össze kéne foglalni akár gyakorlati tanácsokkal ellátva azokat a magyar startuppereket, akik elindulnának ezen az úton, hogy űriparba szoftveres világot hozzanak be, milyen tanácsokat adnál összefoglalóan?
Hát első körben szerintem mindenkinek érdemes, aki ebbe a iparágba akar elindulni, pályázni az inkubációs programra. Ha most ez itt a reklámhelye, mondjuk akkor április 20-ig talán úgy emlékszem, hogy lehet, tehát most így áprilisban még nyitott a jelentkezés. Hogy azt követően mikor lesz megint rá lehetőség, azt nem tudom. De ez egy jó opció indulásra mindenképpen. Ha nem így akar indulni a cég, akkor mindenképpen érdemes megkeresnie, felkeresnie valaki tapasztalt, már egy ideje a piacon lévő szereplőt, és megismernie magát a piacot, beszélgetni, elmenni konferenciákra, beszélgetni a különböző cégekkel, mire van szükségük, hogy az ő ötlete az tényleg tud-e érdemben segítséget nyújtani. Igazából röviden szerintem ez a legegyszerűbb.
Norbert, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és belátást adtál itt az űripari szoftveres világotokba, és én sok szerencsét szeretnék kívánni itt a jövőben is, és nagyon remélem, hogy az utatok az sikeres lesz, és arról tudunk beszélni egy pár év múlva itt, hogy hogyan skálázottok, és hogyan mentek tovább. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, és meséltél nekünk.
Köszönöm szépen a meghívást, és legyen így. Pár év múlva akkor találkozunk. És tényleg mindenkit buzdítanék arra, hogy vágjon bele ebbe az iparágba, mert érdemes.
Köszönöm. Sziasztok.
Köszi. Sziasztok.